bain en famille.
Ah oui, ben, on devrait. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait? On devrait avoir le parti. Oui.
Non, mais je pense que.
Non.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről. 14 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Egyes sajtóértelmezésekkel szemben az Európai Unió Bíróságának június 13-ai ítélete nem kötelezi Magyarországot sem illegális migránsok befogadására, sem az ország jogszerű határvédelmi intézkedéseinek feladására, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága csütörtökön 200 millió euró, valamint további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az ítélet szerint Magyarország nem teljesítette a bíróságnak a befogadási feltételekről szóló irányelv és visszatérési irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban 2020. decemberében hozott ítéletben foglaltakat. Magyarország a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint az EU-ban jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak kitoloncolására vonatkozó szabályok alkalmazása alól, írták. Az európai parlamenti választással lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot, időt nyert Európa, jelentette ki a miniszterelnök ma a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor kiemelte, Európában demokráciák vannak, amelyekben nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberek véleményét. Ha a kormányok azt látják, hogy a háború párti álláspontjuk következményeként megbuknak, akkor kapnak egy extra motivációt, hogy a békéről kezdjenek gondolkodni. A választás napján megbukott a francia és a belga kormány, a német kancellár pártja a saját országában a harmadik lett a választáson, ami Németországban példátlan, mondta. Az európai emberek akarata világos jelzés az európai vezetők számára, hogyha nem állnak a béke oldalára, meg fognak bukni, értékelt Orbán Viktor. Ha Magyar Pétert az Európai Néppárt frakciójába vagy pártjába felveszik az EPP-be, akkor a KDNP kénytelen távozni az Európai Néppártból, jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Budapesten. A KDNP elnöke és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Karmelita Kolostorban tárgyalt az Európai Néppárt elnökével. Majd ezt követően a sajtóképviselőinek elmondta, nagyon őszinte és korrekt beszélgetést folytattak, amelyen sok kérdést érintettek. Világossá tették, Magyar Péter személye a kereszténydemokrata néppárt számára elfogadhatatlan, felvételét nem tudják elfogadni a frakcióba, a Tisza pártot pedig az Európai Néppártba. Semjén Zsolt kiemelte, a KDNP-nek 80 éves története van, a Tisza pártnak 80 napos. Már a Viradóra ismeretlen tettesek összefirkeltek Magyarország és Szlovákia szarajevói nagykövetségeinek épületeit, a falakra a szrebrenicai népírtás áldozatainak számát rajzolták fel, közölte a Klix.ba boszniai hírportál. A külképviseletek falaira a 8372-es számot írták fel, ez azoknak a száma, akiket 1995. júliusában Szrebrenicából elhurcoltak és kivégeztek. A kelet-boszniai Szrebrenica a boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én elfoglalták a várost, és a holland ENSZ békefenntartók tétlensége mellett mintegy 8000 muszlim férfit és fiút elhurcoltak, akiket a következő napokban meggyilkoltak. A vérengzést a hágai nemzetközi törvényszék több vádlott elleni ítéletében népirtásnak minősítette. 6-ból 5 frontszakaszon előre nyomult az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán, miközben 13 ukrán ellenrohamot vert vissza, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az orosz hadi jelentés szerint az ukrán hadseregnek csak nem 2000 katonája esett el, vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek tegnap ukrán tüzérségi és drón támadást, de az éjjel Jaroszláv és Vlagyimir megye légterében is lőttek le pilóta nélküli repülőszerkezetet. Florida déli részének több megyéjére hirdetett vészhelyzetet az államkormányzója tegnap a rövid idő alatt lehullott rekordmennyiségű csapadék nyomán, ami áradásokhoz vezetett. Ron DeSantis döntése vonatkozik a Miami városát is magában foglaló Miami-Dade megyére, ahol két nap alatt mintegy 500 milliméter eső hullott, de a szövetségi állam déli részének volt olyan területe is, ahol a csapadék meghaladta a 600 millimétert. Szintén az érintett nagyobb floridai városok közé tartozik Sarasota. Végül az időjárásról. Holnap kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, északnyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli, délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyvennegyedik Halák a Fesztivál Egerben. Június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Javában zajlik a Mozgó, azaz a Magyar Mozgókép Fesztivál Veszprémben, Balatonalmádiban és Balatonfüreden. Beszélgetünk Udvaros Dorottya színművésszel, a zsűri egyik tagjával, és Pignicki Rékával, a Kaláka Együttesről szóló film rendezőjével. A budapesti Vörösmarty téren vasárnapig tart az idei ünnepi könyvhét. Károlyi Csaba irodalomkritikus ajánlja a szerinte legfontosabb kiadványokat, valamint Révész Emesétől, a zsűri egyik tagjától megtudjuk, hogy mely kiadványok kapták meg a szép magyar könyvdíjakat. És június 16-án a Budapest Park színpadán búcsútornéja keretében koncertezik a Habana Social Club. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Június 12-én a Veszprémi História kertben a Ma este gyilkolunk című krimi vígjáték premier előtti gála vetítésével kezdődött el a Mozgó, a Magyar Mozgókép Fesztivál. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban 12 helyszínen közel 100 magyar filmet láthatnak a filmbarátok jelképes 500 forintos áron. Közel 50 film alkotóival találkozhat is a közönség, jelen lesz többek között Pogány Judit, Csobot Adél, Mészáros Blanka, Nagy Katica, Ruider Vivien, Bezeréri Zoltán, Bodrogi Gyula, Jordán Tamás, Kinizsi Otto, Kern András, Koltai Róbert és Szacsvai László. Igazi kuriózum, hogy betekinthetünk a még készülő Hunyadi című sorozat kurisszatitkaiba. A köntörfalak vetítésével pedig a közelmúltban elhunyt Tompos Kátyára emlékezhetünk. Június 15-én a Magyar Mozgókép díj gálával zárul a fesztivál, amelyen különböző kategóriákban díjazzák a legjobb alkotókat és alkotásokat. A zsűri egyik tagja, Udvaros Dorottya színésznő, őt kérdeztem.
Mozgó. A Mozgókép Fesztiválon 2022-ben is beszélgettünk, akkor életműdíjat kaptál. Igen. Most pedig zsűri tag vagy.
Igen.
Voltál-e már hasonló szituációban?
Hát az a helyzet, hogy még soha életemben nem voltam sehol zsűri tag. Most szerencsére, amikor a Mozgókép Fesztivál lesz, akkor már ugye túl vagyunk a mi munkánk jelentős részén, tehát minden szabadidőben filmet kell nézni. Én még soha nem próbáltam ki, hogy ilyen mennyiségű filmet nézzek meg, de imádom a mozit. Én például az a fajta vagyok, aki nem nagyon szeretek otthon laptopon filmet nézni, én boldogan moziban megyek, mert én azt gondolom, hogy ami akkora vászonra készítettek az alkotók, azt egy akkora vászonon kell megnézni. Úgyhogy rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy fogok működni ebben a dologban. Hogy mennyire tudom függetleníteni magam a hirtelen támadt érzelmeimtől, mert ugye én egy érzelgős néző vagyok, tehát valami megragadja a szívemet, akkor elfogult vagyok onnantól kezdve. És itt nagyon gondoltan kell majd dönteni, nagyon sok díjat kell kiosztani, úgyhogy szép nagy feladat lesz.
Mennyi magyar filmet láttál mostanában? Mert ugye a magyar filmeket...
Igen. Hát nem elég sokat. Pont a Lefkovicsékat például láttam. A Cica Verzumot természetesen, hiszen abban szerepeltem is.
Ilyenkor nem zavar, hogy zsűrizel?
Nem, szerintem. Még most ezt magabiztosan mondom, hogy nem, aztán majd meglátjuk. Szóval, hogy nem eleget, amennyit szerettem volna, úgyhogy most itt az alkalom, hogy bepótoljam.
Mit gondolsz a magyar filmekről mostanában? Úgyhogy te régebbi rendszerváltás előtti nagyon fontos filmeknek voltál szereplő, ami egy egészen más világ volt, sokféle szempontból, de a filmezés szempontjából is. Én szerintem volt egy fantasztikus aranykorszaka a magyar filmnek, bármennyire is a szocializmus idejéhez kötődik, de
igen.
Volt. Sose fogom neked elfelejteni például a Te rongyos életet, és még annyi filmet. Na most ahhoz képest, a filmhez képest is eltelt több mint 40 év. Mit látsz te magad is, akár gyakorló színésznőként, akár nézőként, hogy változott meg a magyar film az utóbbi évtizedekben?
Talán volt egy olyan időszak, amikor egy kicsit elveszítette a helyét a világfilmgyártásában. Tehát ugye mi nem tudunk versenyezni nagy hollywoodi, indiai, stb. Produkciókkal. Nincs annyi nézőszám, nem tudunk annyi bevételt termelni. A film az pénzbe kerül. Én imádom az inkubátor programot, hogy például a Cica Verzumban ugye benne voltam, és amikor megnéztem a filmet, akkor hatalmas sóhajjal nyugtáztam, hogy nem látszik rajta, hogy fillérekből készült-e. Minden esetre az ifjú alkotóknak óriási tapasztalat szerzésre adott lehetőséget, hogy megcsinálhattak egy filmet úgy, hogy közben minden percben a forintokat kellett számolni, de mégiscsak az elképzelésüket megvalósíthatták. Azt kell megtalálni a magyar filmnek, amiről te is beszéltél, hogy a magyar film aranykora, akkor nagyon sok film készült. És erre a filmek megkapták a pénzt, az alkotók megkapták a pénzt.
Volt egy erős állami támogatás.
Nagyon erős állami támogatás volt, de azért azt sem felejtsük el, hogy akkor nem ezt az időt éltük, hogy évről évre drágább. Tehát most már ugyanabban a műhelyben, ugyanazokat a díszleteket legyártani nem annyiba kerül, mint 4 évvel ezelőtt. Ez akkoriban még nem volt így. Most viszont így van. Tehát hatalmas kihívás elé állítja a filmek gyártóit, hogy a pénz ne arra menjen el, hogy egyszerűen a technikai feltételek legyenek meg. Szóval, hogy nem egyszerű most szerintem.
Neked van-e kilátásban újabb filmes munkát?
Most fejeződött be a forgatási periódus. Herendi Gábor készít egy Fut a család című filmet. Egy hosszú boldog házasságban élő három gyerekes házaspárból a férfi egyszer csak váratlanul meghal, és az anya ott marad egyedül, és egy évig birkózik a fájdalmával, és utána elhatározza, hogy a terveiket, a bakancslistájukat, amiről még egy valami hiányzott, a maratonfutás, azt ő szeretné teljesíteni, úgyhogy a férje urnáját a hátán viszi. Na és ez az alap kiinduló pontja a filmnek. Imádom a szereposztást, a három lányomat, Tenki Réka, Lovas Rozi és Trill Beatrix játsszák. Mindhármukkal már volt szerencsém dolgozni, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, rendkívül tehetséges művészekről van szó. Beával tavaly ismerkedtünk össze, amikor a Valamelyen Mirka sorozatot forgattuk, Rozival és Rékával már korábban is dolgoztunk együtt filmben, illetve színpadon, úgyhogy nem volt nehéz úgy nézni rájuk, mintha a saját gyerekeim lennének.
Mikor láthatjuk ezt a filmet?
Hát ez szerintem valamikor, én úgy tudom, hogy ősszel fog mozikba kerülni.
És színházi munkák?
Kaposvárra meghívtak vendégként. Egy Jung Fosse nevezetű norvég írónak a darabja, Őszi álom, egy egészen különös álomszerű darab. Bérces László a rendező. Ezt elkezdjük most próbálni Kaposváron, ez egy ilyen előpróbaidőszak lesz, és aztán majd szeptember végén fogjuk bemutatni. Nyáron pedig a Szegedi Szabadtéri Játékokon szerepelek majd a Rebeka című musicalben, amit Béres Attila fog rendezni, akivel már dolgoztam többször életemben. Már akkor dolgoztunk, amikor még egész pályakezdő rendező volt, és mindegyik közös munkánkat imádtam. Úgyhogy nagyon várom ezt.
Udvaros Dorottyát hallották, akit a Mozgó kapcsán kérdeztem. Elsősorban zsűritagként vesz részt a fesztiválon, de színésznőként is láthattuk őt az Ők tudják, mi a szerelem című filmben, aminek tegnap volt a bemutatója Veszprémben. Egész estés film készült az 55 éves Kalákáról. A Kaláka a Kárpátoktól a Karib-tengerig című dokumentumfilm magyarországi premierje a Magyar Mozgókép Fesztiválon lesz Veszprémben ma 16 órakor. A film első kockáin a zenekar négy tagja útnak indul egy olyan városba, amelyről már évtizedek óta énekelnek, de még sosem jártak ott. A kolumbiai Cartagenában aztán felhangzik az előadásukban Kányádi Sándor Románc című verse, amit a költő a városhoz írt. Pigniszki Réka, amerikai-magyar dokumentumfilmes készítette el a csodálatos filmet az együttesről, bejárva térben és időben a történetüket. A rendezővel beszélgettem.
Ugye te amerikai és magyar identitással is rendelkezel, hiszen nagyon sokáig értél Amerikában, most már itthon Magyarországon, de nem volt számodra talán annyira evidens, hogy a Kaláka együttes az már 55 éve létezik. Mikor találkoztál velük először?
Én Amerikában születtem, és a kiskoromban, ez meglepő sok embernek, de hogy volt Kaláka lemezünk, amikor már volt lemezük, tehát onnantól kezdve ismerheti őket a külföldi magyarság. Ahogy megjelent az első lemezük, az Amerikában is megjelent, emlékszem, hallgattuk a Pelikánt is, a Cineget cipőjét fújtuk kívülről. Mi egy olyan közösségben nőttünk föl, ami nagyon-nagyon magyar volt, ugye ez volt benne az Inkubátor című filmemben, ez a kettős identitás, és a kettős identitás az, ami még továbbra is él a külföldi magyarok közül, ha bár most már úgy hívnak mindenkit, hogy a diaszpora. Diaszpora magyarokban a Kaláka abszolút, főleg most, hogy Spotify-on és vannak is, bárhol lehet hallgatni őket, nagyon-nagyon erősíti a külföldi magyar közösségeket, mert hogy otthon megy a Spotify-on a Kaláka, meg magyar verseket hallanak énekelve, és a Grózió most külön uralja a külföldi magyar gyermekeknek a zenevilágát, Maszkabál, meg Nótás Mikulás, meg Biciklis Lemez, ezeket az én gyerekem is is már mindent fejből tudtak.
Tehát akkor ismerted a kalákát, viszont ettől még nem kell dokumentumfilmet forgatni róluk. Lilus Vilmos neve elhangzott, őneki kulcs szerepe van ennek a filmnek az elkészültében.
Vilmossal mi nagyon jóba voltunk a film ötlete előtt, hiszen a lányaink, az én lányom Luca és az ő lánya az Alma együtt jártak a Kodály iskolába itt Budapesten, és így ilyen szülői munkaközösség keretein belül előadtunk egy ilyen közös zenés színdarabot, a Kidőlt fát, és ezt a Willivel együtt csináltuk. És akkor megkérdeztem a Willit, amikor találkoztunk 2019-ben, hogy Willi, te mostában mit csinálsz, mert akkor jöttem haza a külföldről, és így mondta, hogy hát képzeld, a Kaláka 50 éves. És így mondtam, hogy de nem hiszem el, hogy a Kaláka 50 éves, én vagyok 50 éves. És akkor ott elkezdtünk erről beszélni, és mondtam, hogy kéne rólatok egy olyan dokumentumfilm, ami ezt az egészet szintetizálja, és akkor onnan indult. Utána találkoztunk Grillus Daniellel, aki a vezetője a zenekarnak, és a Willi adta jóformán a, hogy mondják, a beajánlót, és mondta, hogy a Rékába bízhatunk, hogy majd csinálunk egy jó filmet, és akkor a Daniel azt mondta, jó, oké, akkor csináljuk.
Ki volt a producere a filmnek? Tehát magyarán ki szedte össze a pénzt arra, hogy azért bejárhatok Latin-Amerikát konkrétan a film keretében?
A filmet a gyártócégünk, az 56 Films csinálja, én és a férjem, Gerő Barnabás, mi vagyunk a producerek. Igazából én vagyok a kreatív producer, a Barnabás meg a pénzügyi producer, ő amúgy nem producer, ő a pénzügyi világban dolgozik külön, és nekem segít, hogy ne az legyen, hogy egy másik cég lesápolja, amit mondjuk effektíve mi tudunk erre szerezni. Persze a Nemzeti Filmintézet fontosnak tartotta az NFI, hogy legyen a Kalákáról egy film. Az NFI nekünk adott támogatást arra, hogy ez egy televíziós dokumentumfilm legyen. Ezt mi túlszárnyaltuk, mert mi mindig is azt gondoltuk, hogy ez egy moziban lévő forgalmazható film legyen. És akkor ahhoz, hogy mondjuk behozzuk a büdzsét, mert ugye többbe került a film, mint amit igazából meg költségvetéltünk, találtam az USA-ban privát sponzort, akinek nagyon fontos a Kaláka, pontosan azért, mert a külföldi magyar közösségnek a vezetője, az egyik a Pataki Ildikó, Szkovics Pataki Ildikó San Franciscóból, és a Laura Andrea, aki Atlantában lakik, akivel több projektet is csinálok, és ők úgy gondolták, hogy megtámogatják ezt a filmnek a létrejöttét. Plusz nagyon nagy kedvezményt kaptunk a Magyar Televíziótól, erre is nagyon hálás vagyok. Nagyon kedvesen diszkontálták nekünk az archívokat, nagyon sok archív van a filmben, és ők is látták a filmben a fantáziát, ők is majd fogják az év végén vetíteni.
Én azt gondoltam, miközben néztem a filmet, hogy egészen fantasztikus munkája van a vágónak. Mennyi a nyersanyag, amit felvettetek, mert igen, látszik, hogy rengeteget forgattatok.
Hát egy olyan 330 óra, azt mondanám, a nyersanyag. Ebbe ugye persze van olyan, hogy két kamera is forgott egyszerre, meg amikor több kamerás felvétel volt koncerten. Ebből én, mivel én is vágok, én elővágtam egy olyan 13-14 órát, és természetesen ez a film ez azért is olyan filmes, mert a film vágója, aki Hargitay László, szinte összes filmemet ő vágta egy kivételével, és emellett ő játékfilmes vágó is. Ő neki az a célja, hogy egy dokumentumfilm is legyen olyan, mint egy játékfilm, legyen nézhető, legyen élvezetes, mozogjon, legyenek olyan igényes jelenetek benne, amik elmesélnek egy történetet vizuálisan. Szóval ne egymás után lévő interjúkat vágjunk, hanem a jelenetből derüljön ki, hogy milyen fontos. Például a Csíkszereda jelenetünkben, ahol az osztály közösségben éneklik a Radnóti Miklós éjszakáját, amit a Kaláka írt, majd meglepi őket a Kaláka. Ez az ilyen elszánság, amivel azt éneklik, meg a tanára, hogy magyar rázza, hogy miért fontos ez a vers, és a Kaláka értelmezésén keresztül mit láthatunk a versből. Ez sokkal jobb, mint azt mondaná valaki, hogy azért fontos nekünk a vers a magyar irodalomban, mert hogy így is így kell tanítani. De ezt eljátszák. Tehát olyan, mint egy játékfilm, mint ha akár megrendeztem volna jelenetet, de ugye nem rendezem ezeket meg, csak készítek olyan lehetőségeket, ahol nem tudom, 20 jelenetszerű dolgot felállítok, és ami ott történik, azt utána eldöntjük, hogy most működik-e vagy nem. Nem lehet instruálni ezeket a szereplőket, főleg a Kalákát nem. És akkor a végén derül ki a vágóma együtt, hogy akkor ebből hogy készül egyfajta történetmesélés, ami jobb, mint hogyha valaki csak elmondaná.
Annyira működik a film, ugye most konkrétan a film megnézése után beszélgetünk, úgyhogy még nagyon hat rám érzelmileg. Én pont ennél a Csíkszeredai Radnóti éjszaka című versnél egész egyszer elsírtam magam. Annyira megindító volt. A gyerekek, ahogy énekelték a verset, a tanárnő, ahogy magyarázott a gitárjában, és egyszer csak megjelennek a Kaláka együttes tagjai. Annyira csodálatos volt, hogy ezt nem tudom elmondani.
Nem vagy egyedül, mert a Dani is itt elérzékenyült. Tehát a Grillus Dani, amikor először levetítettem nekik a filmet, ugye 4 éve dolgoztam rajta, és egyszer csak leültek és megnézték a filmet, nem tudtak semmit, hogy mi lesz. És ennél a jelenetnél ő is nagyon megakadt. Mondta is, hogy ott egy könyv kicsordult a szeméből, mert ez egy igazi pillanat volt. Szóval ugye a dokumentumfilm az azért jobb, mint film, mert igaz, egy igaz történet. És azt látod, ami ott történik. Nem az van, hogy valaki megrendezte és kitalálta és megírta, hanem a valóságot mutatjuk. Ugye nehéz elkapni ezeket ezeket a pillanatokat, azért kell 330 órát forgatni, de amikor elkapjuk ezt a pillanatot, az sokkal nagyobb hatása van rám, legalábbis, mint egy játékfilmre. Ahogy tudom azt, hogy az valaki megírta, az bevilágította, az valaki lerendezte, az egy színész, itt nem színész. Borbély Hajnal ott ezt tanítja a Csíkszeredán, a Petőfi Sándor Magyar Iskolában, és azok a gyerekek kenik, vágják a Radnóti Miklós, mert a Kalákán keresztül éneklik. Szóval ez egy igaz történet.
És több ilyen megindító pillanat van, miközben vannak nagyon vicces pillanatok is. Tehát igazad van, amit mondtál, hogy egy dokumentumfilm igenis vigyen magával, és legyen nagyon fordulatos, netán izgalmas, hogy mi történik ezen a hosszú-hosszú úton. Egészen Erdélytől bebarangoljuk Latin-Amerikát, Argentinát és Kolumbiát, és megérkezünk Cartagenába, és akkor fölhangzik Kányadi Sándornak a híres verse, és olyan emberek éneklik, akik nem értenek magyarul, mert indiánok, és ott nincs magyar diaszpóra, de fantasztikusan beállnak ritmust adni. Egy csomóan gyerekek a Kaláka mögé, hát egyszer elmondhatatlan, és ügyes kis pillanatok bevágva, ahogy Bece Gábor mond valami vicceset, vagy a Radványi Balázs, vagy a Grillus Vili, vagy a Dani, mindenkit igen, megszólaltattok sokszor.
10 órányi interjúnk van a tagokkal, amiket remélhetőleg majd podcast formájában azokat is közé tesszük, mert borzasztó érdekes életút történetük van mindegyiknek. De hogy a vágót, amit ő művel, hogy például van a Románc című dal, az 7 perc. 7 perc zene, amit ugye a filmben a legelején kétszer játszották el. Először eljátszották egyedül, majd eljátszották a helyiekkel. Ez 14 perc. De nem fér bele a filmbe, és mondta az elején a vágom, azt mondta, hogy Réka, olyan nem lehet, hogy az egész dalokat belerakjuk a filmbe. És olyan se lehet, mint ahogy mondta a Kalák az elején, hogy ha a verset énekeljük, akkor minket kell látni, és a szöveget kell hallani, és nem lehet ilyen music clipet csinálni belőle, meg teljes terjedelembe kell hallani a verset. És akkor kitaláltam, hogy jó, akkor próbáljuk meg úgy, hogy kicsit fölvágjuk a dalokat, használunk vágóképet, nézzük meg, hogy mit szól a Kaláka. És akkor volt egy ilyen elővágat az egri próbáról, amit megmutattam nekik, és akkor nekik az tetszett. Úgyhogy onnantól kezdve szabad kezünk volt.
Már ez se lehetett könnyű, de iszonyú nehéz lehetett. Az, hogy ugyanazt a dalt halljuk, mit tudom én, egy 1980-as felvételen, aztán egy 2000-es felvételen, vagy még később, tehát, hogy évtizedek telnek el bizonyos strófák feléneklések között, és azok tudnak érvényesen egybeérni.
Igen.
Elkezdik a verset a fiúk 40 évesen, aztán folytatják 60 évesen, befejezik ma, vagy fordítva. Igen. Na most azért ez, hogy ugyanaz legyen a hangnem, ugyanaz legyen a tempó, néha érzékeltem picit lassúbb tempót a mai előadásban, de az nem volt bántó.
Hinni kellett ebbe, hogy összetudjuk vágni a különböző archívokat egymás után, és az működni fog. Emlékszem, hogy először ezt a Tudod, hogy nincs bocsánattal csináltuk, és akkor döbbentünk rá, amikor összeraktuk a Tudod, hogy nincs bocsánatot, hogy ez működhet, és mindegyik dallal működött. Dolgoztunk Nyerges Andrással, Tata, Nyerges András, ő kevert az összes Kaláka lemezt eddig, meg az összes magyar népmesét, szóval ő egy fantasztikus hangmérnök. A másik meg volt Major Csaba, aki egy nagyon sikeres játékfilmes hangkeverő és zenész. Nem változtattak hangnemeket, csak összefésülték az egészet. A jelenetekkel, a zenékkel 5.1 Dolby Sound van, az ember úgy érzi, hogy ott van egy Kaláka koncerten.
A zenéket kiszerkesztette.
Az, hogy milyen dal, az nagyon nehéz. Ugye 1300 dalból mit rakunk bele filmbe? Van benne 30 darab különböző részlet. Volt egy ilyen dokumentum, hogy pillér dalok, amik nagyon fontos Kaláka számok, de olyan számok is, amik a különböző Kaláka világokat ábrázolják nekünk. Tehát ugye van a gyerekvilág, van a családvilág, van a hitvilág, van az utazás motivum, van a dél-amerikás motivum, szóval minden ilyen Kaláka világhoz akartunk egy pillér dalt rakni, és próbáltunk reprezentatív lenni. Ezeket a dalokat amúgy megmutatok Grillus Daninak, hogy mi ezekben gondolkodunk, és ő azt mondta, hogy ez zseniális, esetleg erre is gondolhattok, vagy talán az nem annyira kell, de amit helyszínen forgattunk, az is számított, hogy mi került bele.
Réka, neked ez a hanyadik dokumentumfilmed?
Talán a tizedik filmem. Ugye az első filmem a Hazatérés, az 56-os szabadságharcos története, édesapámról szól, ez a film igazából rólam szól, meg a nővéremről, ahogy keresjük az édesapámnak a történetét, harcolt 56-ban, és utána elmenekült, soha nem jött haza, már csak a hamvait hoztuk haza, és ezen a filmen keresztül megkeressük azt, hogy honnan jött, és hogy mi az ő története, mert soha nem beszélt 56-ról. 6 darab filmet csináltam 56-ról, különböző szemszögekből. Az volt az első, utána jött az Inkubátor, ami arról szól, hogy milyen külföldi magyarnak lenni, mit jelent eleve az identitás, és mit jelent egy kettős identitás. Az ment a mozikban, 2010-ben nagyon sokan látták. Ezt szerintem ezt a honlapunkon is meg lehet nézni, 56films.hu. És akkor a harmadik film ebben a Megmaradni, ez a szülőnk generációjáról szól, ez inkább egy interjúolós film, az inkább tévés film. A mi szüleinknek a generációja azok, akik kimaradtak az inkubátorból, mert az inkubátor az a mi generációnkról szólt. Akik 56-os gyerekek, akik kint születtek, 70-ben születtem, és a rendszerváltásnál lettek felnőttek. Szóval mi vagyunk az a generáció, aki teljesen ebben az inkubátorban nőtt föl, mert ugye a rendszerváltás után már lehetett jönni, menni, ahogy akart az ember, ide lehetett költözni. Tehát mi vagyunk az inkubátor. Na, erről szól az inkubátor, és a Megmaradni azokról, akik az inkubátort melegen tartották, hogy mond. És akkor csináltam egy filmet egy híres magyar építészről, aki Shanghainak építette az első felhőkarcolóját 1933-ban. Tőle is nagyon sok archív filmet kaptunk, Szegről végről rokon, Hugyec László. És akkor 56-ról még csináltam a Memory Projectem, ami egy archívum, amiben 150 életútinterjú van külföldre menekült magyarokkal, másik világháború, holokauszt és 56. Abból készült három film, maga az archívból készült három film, a Memory Project, a Lövészek, az egy olyan csoportról szólt, akik, ez hihetetlen, de ez volt, hogy ők 56-ban, amikor volt a forradalom, ők már Amerikában élő másik világháborús menekültek voltak, és ők összeálltak egy ilyenfajta lövész csoportban, és kiképezték magukat, hogyha még egyszer van forradalom, akkor ők jönnek vissza segíteni. Ők újra összejöttek valami osztálytalálkozóra, és erről csináltunk egy filmet. És akkor a legújabb filmem, ami 56-os, az az 56Z, ezt Kis Gergővel csináltam, aki sok 56-os filmemen volt operatőr, és most együtt rendeztünk egy filmet. A Mohaj Nagy Művészeti Egyetemen lévő hallgatókkal csináltunk egy olyan projektet, ahol ők Memory Project interjúkat néztek 56-osokról, és meg lettek kérve, hogy ők csináljanak olyan alkotásokat, ahol ők kifejtik, hogy nekik mit jelent az 56-os forradalom.
És a Kaláka a film a legutolsó.
És a Kaláka, igen, a Kaláka az érdekes, hogy azt gondolnád, hogy kicsit kilóg a Kaláka a sorból, de nem lóg ki. Tehát, hogyha megnézzük az, hogy benne van erősen ez az összmagyarság témája, és ezzel semmi jobboldali, konzervatív dolgot nem szeretnék mondani, mert szerintem szeretik az emberek azt gondolni, hogy ha fontos a magyarságod, akkor te biztos, hogy konzervatív vagy. Én azt akarom mondani, hogy nekem fontos a magyarságom, pont. Tehát én nekem fontos az amerikaiságom is. Az, hogy mi az én identitásom, az egy teljesen politikamentes dolog. És azt gondolom, hogy muszáj beszélni arról, hogy vannak magyarok itt, vannak magyarok a határon túl, és vannak magyarok szerte a világban, és mi egy csoportba tartozunk, és ez egy fontos téma a számomra. Szokták mondani, hogy diaszpora királynő vagyok, de ez már egy kicsit erős.
A Kaláka film rendezőjét, Pignitzky Rékát hallották. A film bemutatóját követően szabadtéri Kaláka koncert lesz Veszprémben, s mindenre a június 15-éig tartó Magyar Mozgókép Fesztivál keretében kerül sor.
Ha nézem a világot, a világ visszanéz, azt mondom, össze-visszaság, ő feleli, teljes egész, azt mondom, csupa valótlan, a semmiség ragyog, ő feleli. Nézd meg jobban, a valóság én vagyok. Azt mondom, merő idegenség, sok átsuhanó tünemény, ő feleli. Nézd a tükörbe, amit ott látsz, az vagyok én.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 95. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az ünnepi könyvhetet, és 23. alkalommal a gyermekkönyvnapokat. Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozata tegnap kezdődött, és június 16-áig tart a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. A négynapos rendezvényt közel 100 színpadi program, a résztvevő könyvkiadók műsora és könnyű zenei koncertek színesítik. A három helyszínen 170 kiállító, 150 standdal és több mint 1000 dedikálással várja az érdeklődőket. Az idei kínálatból Károlyi Csaba irodalomkritikus, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese ajánlja a szerinte legfontosabb kiadványokat.
Az idei év kínálatából miket ajánl? Mik ezek, amikre úgy hatványozottan oda kell figyelni ön szerint?
Ilyenkor mindig választani kell a sok jóból egyet vagy kettőt, ami talán még jobb. Szerintem a könyvhét szenzációja lesz a kortárs magyar regények közül a Darvasi Lászlónak a nagy regénye, ez egy regény trilógia, Neandervölgyiek címmel jelent meg, és 1700 oldal, jó nehéz lesz. Ez egy nagy 20. századi tabló, ami nagyjából átfogja a magyar történelemnek 100 évét. Játszódik a magyar vidéken, Budapesten és a nagyvilágban, és hihetetlen áradó mesélőket jellemzi. Valószínű ez lesz a Darvasi Lászlónak a főműve. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy szenzáció lesz. Ha már a Nádasdy Ádám nyitja meg a könyvhetet, biztos, hogy sokan fogják megvenni az új verses kötetét. Ami ugyanolyan, mint az előző, tehát most már Nádasdy az öregkori költészetét írja, ugyanaz a személyes hang és ugyanazok a hétköznapi témák, és mögötte egy hihetetlen intim bölcsesség, öregkori bölcsesség van a versek mögött. Ami biztos, hogy nagyon fontos kiadvány, ez a Takács Zsuzsának a életmű interjúja, amit Vitt Imre készített. Takács Zsuzsa mesél a verses köteteiről, az életútjáról, meg egyáltalán a mögötte lévő irodalmi közegről. Vitt Imre éveken keresztül beszélgetett vele, ő a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a muzeológusa, és ez egy nagyon komoly életmű interjú. Nagyon barátságos, nagyon személyes, és ugyanakkor hihetetlen informatív, tehát tele van mindenféle tárgyi ismerettel is. Takács Zsuzsa meg nagyon szimpatikus személyiség, úgyhogy biztos, hogy nagyon érdekesen beszél. Ennek a részletei már megjelentek a Jelenkor folyóiratban, onnan ismerem. Aki nem irodalmár, annak azt szoktam ajánlani, hogy mindenképpen vegye meg a körképet, meg a szép verseket. Ugye a szép versek a tavalyi év költészetéből válogat, a körkép pedig ugye a tavalyi év kisprózáiból. Biztos, hogy nagyon alapos, körültekintő és minőségi válogatás.
Ki válogat, vagy kik válogatnak ezekbe a kötetekbe?
A Magvető két szerkesztője, a Turi Tímea és a Szegő János válogatnak. Két kiváló szerkesztő, hihetetlen lelkiismeretesek és minőségérzékük van, tehát egészen biztos, hogy minden fontos dolgot észrevesznek. Ilyenkor több tucatnyi irodalmi labból válogatnak. Tehát átnyálazzák az egész tavalyi termést, és igyekeznek fiatalokat is, idősebbeket is, ismerteket, kevésbé ismerteket, tehát mindenféle költészetből, illetve prózaírók közül válogatnak. Nagyon gazdag válogatás, tehát már olvasom mind a kettőt, és azt látom, hogy tényleg képet ad arról, hogy hol tart ma a magyar költészet, vagy hol tart ma a magyar elbeszélő próza.
Van-e még valami, amit feltétlenül kiemelne?
Láng Zsoltnak van egy új regénye, nagyszerű, Az emberek meséje, ez a címe, és egy hihetetlen apafiú történet, van benne egy bűnügyi történet, a méhek világa, a mészkészítés, és egy fiktív erdélyi falu van a központban, egy Medár nevű falu. Ez a falu nem létezik, de nagyon hasonlít olyan erdélyi kis falvakra, amelyek a Szászföld peremén vannak, és elhagyták a régi lakói, és beköltöztek a cigányok. Tehát ebben a faluban főleg romák laknak, és oda megy ez a mi főhősünk, az apa meg a fia, miközben össze-vissza voltak a világban, a regény végén összetalálkoznak, és visszajön a regény elejéről a bűnügyi szál, és ott a végén azt nem mondom, hogy megoldódik, de minden esetre ott kapunk egy lehetőséget arra, hogy ki a gyilkos. Mit lehetne még kiemelni? Van egy remek novellás kötet, a Soren Nedinának a novellás kötete. Ő nagyon kiváló novellista, ez talán már a 6. kötete, és az a játék van benne, hogy kortárs író társainak a stílusában ír meg egy-egy novellát. Tehát 10 novella van a könyvben, és ebből 9-et másnak a nyelvén szóhasználatával ír meg, Bodor Ádámtól kezdve Krasznahorkai Lászlón át Nádas Péterig, Tompa Andrea, tehát belehelyezkedik más íróknak a világába, nyelvébe, stílusába. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas, nagyon profi stílus bravúrok ezek a novellák, a 10. novellát pedig Soren Edina stílusában írja meg Soren Edina.
Akkor ez egy mai Így írtok ti?
Nem paródia, inkább azt mondanám, hogy ilyen stílus gyakorlatok, vagy stílus imitáció.
De ez vajon miért kell Soren Edinának?
Fogalmam sincs. Mert a Soren Edina egy nagy stílus művész, tehát ő amikor a saját novelláit írja, akkor is hihetetlenül kicentízi a szavakat, a mondatokat, a jelzőket, nem tudom mi, az ismétléseket, a különböző szóképeket, tehát ő egy nagyon nagy stílus művész egyébként is, és nyilván figyeli a kollégáit, és nézi, hogy azok hogy csinálják, és hogy csinálja Bodor Ádám. És tényleg elkezd egy Bodor Ádám novellát, tényleg majdnem olyan, mint egy Bodor Ádám novella, de beletesz egy gellert, hogy azért mégse olyan legyen, mert ezt a Soren írta.
És tartalmilag megy velük?
Tartalmilag is van, amikor van rokonság. Van egy Oravec nyelvén megírt novella, és az úgy kezdődik, hogy a főhős ki akar vándorolni Amerikába, csak nem az, aki valóban kiment, hanem azután akar menni egy másik, és imitálja ezt az oraveci nyelvet. Tehát a történet is hasonló, vagy hajaz az Oravec történetre, de van, amikor nem annyira. Különlegessége a kötetnek, hogy 4 borítóval kapható, tehát egy tűzfal van a borítón, 4 különböző verzióban, és aki megveszi, a 4-ből csak egyet tud megvenni. Lehet, hogy azért csinálják, hogy vegyenek meg 4-et.
Az idei könyvheti könyvekből Károlyi Csaba irodalomkritikus ajánlását hallották. Tegnap az ünnepi könyvhét nyitó ünnepségén adták át a Szép Magyar Könyv 2023 díjakat. A versenyen 63 kiadó és kulturális intézmény vett részt, 8 kategóriában összesen 105 kötetet neveztek. A díjak odaítéléséről idén a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által felkért 5-tagú szakmai zsűri döntött. A zsűri egyik tagja Révész Emese, művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének tanszékvezető docense volt. Vele beszélgettem.
Azt gondolnánk, hogy a Szép Magyar Könyv az mindig egy gyönyörű kiállítású, jó, nehéz könyv, amit az ember tényleg mint egy műtárgyat nézeget, és ez nem feltétlenül van így.
Igen, a zsűri tagokkal együtt igyekeztünk olyan műveket kiemelni, amik között vannak nagyon egyszerű, hétköznapi megjelenésű kiadványok is, már mint abban az értelemben, hogy amit mondasz is, hogy nem feltétlenül nagy, nehéz albumról van szó. Herbst László tervezte például azt az Uti könyv sorozatot, ami Budapestről szól, az Ateneum kiadó gondozásában jelent meg, és a könyvsorozatokban díjaztuk. Ez például egy zsebkönyv. De már önmagában azért is érdekes, mert a borítóján nem fotó van, ahogy általában egy ilyen jellegű úti könyvtől elvártuk volna, hanem egy grafikai jel együttes. És azért is érdekes műfaj, mert hogy egy úti könyvnél azt gondolnánk, hogy viszonylag kis szerepe van a tervezőnek. Pedig nagyon sokféle kép és szöveganyagot, különféle rétegű szövegeket és képeket, címeket, alcímeket, kisebb képeket, nagyobb képeket, archív képeket, fotókat kell egy egységes esztétikai rendbe rendezni. És amikor olvasóként forgatjuk a könyvet, nem is biztos, hogy tudatosul bennünk, hogy milyen kollektív munka van egy-egy ilyen kiadvány mögött, és különösen egy ilyen ismeretterjesztő jellegű könyvnél milyen fontos, hogy követni tudjuk nézőként azt a nagyon sok információt, amit ránk zúdít egy-egy ilyen kiadvány, hogy ne legyen se túl sok, se túl kevés, struktúrát legyen, jól befogadható, tudjunk megfelelőképpen ugrálni szöveg és kép között, tehát egy csomó ilyen körülmény van, ahol a könyvtervezőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy mi könyvfogyasztóként hogyan jutunk el az információhoz.
Amiket most elmondtál, azok jelzik azt, hogy milyen objektív szempontok vezérelnek benneteket, amikor döntöttök arról, hogy mik az igazán szép magyar könyvek. Hányan döntötök, és kik azok, akik még döntenek, tehát milyen szakmához tartoznak, hogy nagyon-nagyon biztosak lehessünk abban, hogy egy igazságos döntés születik.
Hát önmagában ugye a könyv csinálás, vagy könyv tervezés is egy komplex folyamat, amiben különböző szakmák vesznek részt. Hiszen ott van mondjuk a grafikus tervező, aki inkább egy művész jellegű alkotó, ott van az illusztrátor, aki szintén mondjuk úgy, hogy fél lábbal művész, de a másik oldalon ott van a nyomdai szakember, aki viszont egy nagyon is stabil műszaki alapokon álló tudással valósítja meg a könyvet, ölti formába, anyagi formába a könyvet, és ott van a pénzügyi befektető agyával gondolkodó kiadó, akinek mérlegelnie kell, hogy mekkora az a méret, oldalszám, papír, minőség, amit ő financiálisan fedezni tud. Tehát láthatólag ezek egyrészt nagyon gyakorlati a szempontok, miközben valamiféle művészi produkt kell összejönnie. Hogy kérdésedre válaszoljak, a zsűri is ennek megfelelően sokszínű. Köztük volt például Babucs Éva, aki a Geopen kiadó vezetője, elnöke is. Ő egy könyvkiadó szakember, dr. Orosz Márton, aki művészettörténész is, meg ugyanakkor tipográfusként is végzett, tehát megint csak két területhez is kötődik. Barabás Zsófi, aki képzőművész, és a zsűribe ott volt még Wunderlich Péter, aki design teoretikus. Tehát látható, hogy a legkülönbözőbb területek szakemberei gyűltek össze, és amikor összedugtuk a fejünket a könyvek között, akkor mi magunk is próbáltunk nagyon sokféle szempontot mérlegelni. De ami a lényeg, hogy azt gondolom, hogy ez a díj, ez egyfajta üzenet, figyelemfelkeltő. Biztos lehetne másik 15 könyvet kiválasztani. Inkább egy kicsit arról szól, hogy beszéljünk erről a témáról is, hogy a könyvvásárló tudatosan válasszon könyvet ilyen értelemben is, hogy ez egy esztétikai tárgy, amit jó esetben jó kézbe fogni. Egy kicsit a szakmának erre a szegmensére is rátereli a figyelmet.
Tudtok-e függetleníteni a tartalomtól?
Azt gondolom, hogy abszolút, illetve abból a szempontból nem, hogy a jó könyv, vagy a szép könyv, az igényes kivitelű könyvnek illeszkednie kell a tartalomhoz is. Például a nyertesek között van Pál Zsuzsanna könyve, ami az Erdélyi Bukárt kiadónál jelent meg, ami haiku illusztrációkat tartalmaz, és ott például pont azt értékeltük, hogy milyen szépen ki tudják fejezni a rajzok a haikunak az egész szellemiségét.
Akkor nézzük azt, hogy a 2023-as kínálat hány könyv lett szép magyar könyv?
Hát ugye Helesz László könyvet már említettem, ezt a bizonyos Huti könyvet, szó volt már a szép irodalmi kategória győzteséről és Pál Zsuzsanna haiku könyvéről. Mindig nagyon érdekes kategória a gyermekkönyv, hiszen itt azt gondolom, hogy óriási a felelőssége, nem csak a szerzőnek, nem csak az illusztrátornak, hiszen alapvető ízlésformáló az, hogy kisgyerekkorában mit néz az ember, hanem a könyvtervezőknek is. Az, hogy milyen kiállítású könyveket adunk a gyerekek kezébe. Ezúttal Szimbai Dániel által illusztrált és Kovács Tamás György által írt könyvet díjaztunk, amit a Pagony kiadó adott ki, és a villamosról szól, és pont azért nagyon érdekes, mert miközben egy ismeretterjesztő könyvről van szó, amitől elvárjuk, hogy pontos legyen, konkrét legyen, műszakilag, rajzilag. Ekközben Szimbai Dánielnek sikerült olyan művészi magaslatokba emelni ezeket a képeket, hogy van egy nagyon erős grafikai aurája is a kötetnek. A díjazottak között van ismeretterjesztő kategóriában egy csodálatosan szép könyv, ami a Kner Albert ról és a Kner kiadóról szól, és hát ugye önmagában is nagy kihívás egy ilyen könyvet megtervezni, ami a Kner kiadóról szól. Erdélyi Sarolta Ágnes dicséri a tervezés, és az is, hogy milyen visszafogott ez az egész könyv. Tehát az is egy érdekes szempont egyébként, hogy néha túl dominál a tervező egy-egy könyvet, és már-már zavaróan az előtérbe tülekszik. Az is egy tervező kultúrájához és művészi arányérzékéhez tartozik, hogy tud-e megfelelően a háttérbe maradni és szolgálni a könyvet. Ez ugye megint egy ismeretterjesztő könyv, ahol dokumentumfotó, könyvekről készült képek, nagyon vegyes képanyag van, és nagyon szépen egybe tartja ez a kötet. Szonyogi András kötetét a szakkönyv kategóriába díjazta a zsűri, ez egy nagyon érdekes témájú könyv, ugyanis az állatok anatómiájáról szól. Szonyogi András Barcsai Jenő leszármazottja abban az értelemben, hogy az egyik legjelentősebb művészi anatómus rajzoló, akinek már számos kötete jelent meg ebben a témában, és egyébként az édesapja is anatómus tudós volt, tehát egy családi figyelem is irányul a téma felé. Az édesapja egyébként a Természettudományi Múzeumban dolgozott, ha jól emlékszem. Tehát az állatokkal foglalkozó anatómia az családilag kódol Szunyugi Andrásnál, és elképesztően pontos és művészileg igényes rajzok sora jelenik meg nagyon szép tálalásba ebben a kötetben, aminek a címe Vadállatok anatómiája. A művészeti könyvek az a kategória, amiben a legnagyobb a kínálat, hiszen az elmúlt években például változott a piac is, míg régen voltak művészeti könyvkiadók, mint a Corvina vagy a képzőművészeti kiadó, ma már inkább a egyes kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok azok, amik jelentős alkotásként jelennek meg, mint művészeti könyvek. Tehát sajnos a kiadóknak nincs feltétlenül erre pénze. Inkább a kiállításokhoz kapcsolódóan áll rendelkezésre az az anyagi bázis, hogy egy nagyon drága és nagyon igényes könyvet ki lehessen állítani. Ezúttal például a Balatonfületi Zsdrál Art Galéria gondozásában jelent meg a pécsi kötődésű Lantos Ferenc művészetéről szóló csodálatos kiállítású album, amit Herr Ágnes tervezett, egy minimál ártos művész, és egy nagyon finomult könyvtárgy jött létre. Ugyanígy nagyon izgalmas ennek a kategóriának a másik díjazottja. Orosz István nevét szerintem bizonyára mindenki ismeri, mint plakáttervezőt, mint illusztrátort, mint írót, és ő saját magáról tervezett egy kötetet, ami önmagában nagyon érdekes kihívás. Rostoka László volt ebben a társa, és egy ilyen fergetegesen áradó, rendkívül gazdag albumot tarthat a kezébe az, aki elbírja ezt az albumot, mert méretében is hatalmas. És végül az utolsó, amire fölhívnám a figyelmet, az év illusztrátora díjazott. Ez nem olyan régen létezik ez a kategória a Szép Magyar Könyvnél, és Korbui Ágnest emelte ki a zsűri, aki egy kamaszoknak szóló képes könyvet csinált, együttműködve a szerzővel, és egy olyan könyv jött létre, amiben a képi szöveg nagyon egyenrangú módon van jelen, és egy kamaszlélek vívódásairól, mélységeiről és magasságairól szól elsöprő erejű grafikák kíséretében.
Ennyit a Szép Magyar Könyv díjakról, de még egy fontos dologról hallottunk tőled, mégpedig a Silence könyvről. Tulajdonképpen a csend könyve, vagy csendes könyv.
Magyarul csendes könyvnek mondjuk, vagy képkönyvnek, egy picit megkülönböztetve a képeskönyvtől, mert amikor ugye képeskönyvet emlegetünk, mondjuk Marék Veronika Boribonya jut az eszünkbe, amiben van szöveg is. Ez viszont egy olyan könyvtípus, ami a 2000-es évek eleje óta lőtt ki, vagy prosperál nagyon, és abszolút nélkülözi a szövegeket. Nem összetévesztendő a képregényen, tehát nem kockákban beszéli el a történetet, ahogy a képregény, hanem néha dupla oldalas nagy kép. És nem csak kicsiknek szól, olvasni nem tudó kicsiknek, hanem ma már léteznek ebben a műfajban felnőtteknek szóló regények is, amik csak képekkel mesélnek. Ugyanis abból a meggondolásból születnek ezek, hogy egy képkorszakban élünk, nagyon összetett és bonyolult tartalmakat, narratívákat, történeteket, gondolatokat is ki tudunk fejezni képekkel. Kicsit rokon ez az animációval, de nem mozog. Kicsit rokon a képregénnyel, de nem kell hozzá olvasni. Ugyanakkor könyv alakba jelenik meg, tehát az ember úgy megy végig a történeten, mintha egy regényt olvasna. És tulajdonképpen már egy képzőművészeti, kortárs képzőművészeti műfaján nőtte ki magát. Itthon nehezen ver gyökered, ami köszönhető annak is, hogy a hazai olvasóközönség nagyon szövegközpontú, a gyerekkönyveket is beleértve. A szülők általában minél nagyobb a gyerek, annál kevesebb képet várnak el, nem is értik sokan, hogy mi ez, hogy képes könyv nagyobb gyerekeknek, pedig a gyerekeket felszabadítják ezek a könyvek. Most már vannak erre kutatások, ahol megkérdeznek gyerekeket, hogy menet közben, hogy mit látnak a képen, hogyan értelmezik. És kiderül, hogy mondjuk már egy óvodás vagy kisiskolás korosztály is nagyon összetett módon tudja szövegbe foglalni ezeknek a könyveknek a jelentését, és nagyon zavarba ejtő és felszabadító a számukra, hogy nincs előre megírva a szöveg. Ezek a könyvek tehát nem szövegellenesek, nem nyelvellenesek, éppen ellenkezőleg a saját nyelvi tartalékok mozgósítására ösztönzik a kicsiket vagy nagyokat. Tehát lehet őket hangosan elbeszélni egymásnak. Ezeken a könyveken keresztül sokszor olyan dolgot ki lehet mondani, amik különben nem biztos, hogy így felszakadnak. Tehát beszéltető vagy beszélgető könyveknek is nevezném őket.
Milyen Silence könyveket tudnál ajánlani?
A Csimota kiadó gondozásában jelent meg Márai Marianna két Silent bookja, vagy mondjuk inkább magyarul képkönyve. Az egyik egy ház történetét beszéli el, ahol a lakók egymással mit sem törődve érdekelnek egymás mellett, ahogy ezt mi is szoktuk, és egy macska elveszése hozza őket össze, ezt a cicát keresik, és végül nagy barátságba keverednek mindannyian. Tehát van egy narratív története is, és közben a különböző karaktereket, jellegzetes hétköznapi millióket mutatja be. A másik könyv a Érinthetetlen című kötet, szintén most jelent meg a Csimotánál. Ez egy picit elvontabb, egy burokban élő kisfiú kommunikációját mutatja be a világgal, és menet közben jön rá az ember, hogy tulajdonképpen egy autista jellegű gyermek felnövéséről és a világgal való érintkezéséről szól ez a könyv. Ebben sokkal elvontabb képi metaforákat találunk, és ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy a bármilyen korú gyerek vagy felnőtt, én ezeket a könyveket egyébként abszolút a könyvgyűjtők számára is ajánlom, megtanul összetett képi jelképrendszert értelmezni, ami nincs megrágva, nincs leírva, nincs aláírva az értelem vagy a szöveg, hanem a mi fejünkben áll össze a magyarázat. Tehát az érinthetetlen ilyen szempontból egy nagyon egyéni jelképrendszer mentén beszél az autizmusról, és még egy komponást ide kapcsolnék, hogy ezek a könyvek bizonyos értelemben tudnak segítő könyvek is lenni. Egyrészt fejlesztik a gyerekek verbalitását, ha beszélünk, vagy beszélgetünk velük. Kicsit nehéz talán a szülőnek első pillanatra elfogadni azt, hogy nincs leírva a mese, amit átolzéig végig olvas, hanem meg kell magát erőltetnie, és beszélgetni kell a témáról a gyerekekkel. Az érinthetetlen pedig abban az értelemben segítőkönyvként is működhet, hogy az autizmusban érintett családokban a környezet, a testvérek, a rokonok, a barátok gyerekei számára is egy kicsit talán nyitogatja ezt az állapotot, és segít megérteni, vagy belehelyezkedni ebbe a sajátos állapotba.
A Szép Magyar Könyv díjazottjairól a zsűri egyik tagját, Révész Emese művészettörténészt hallották. Búcsú turnéjának keretében június 16-án a Budapest Parkban ad koncertet a Habana Social Club. A csapat a Buena Vista Social Club utódja, aminek frontembere Chavez Alberto Reyes jövőre már a saját showjában lép pódiumra Las Vegasban. Így a Habana Social Club feloszlik, de utoljára még Európában 9 ország érintésével egy hatalmas turnén vesz részt, ennek része a magyarországi koncertek sorozata is. A zenekar a szintén világhírű Tropicana Club szólótáncosaival egészül ki, a zenei utazáson pedig felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek, a Flor Palida, a Chan Chan, a Bailando, a Vivik Mi Vida, az El Carnaval vagy a Guantanamera. A Budapest Park méltó befejezése lesz a hazai turnénak, ahol a legnagyobb showval várják azokat, akik egy igazi kubai latin buliba vágynak. A merítés végén hallgassunk egy kis ízelítőt a kubai dallamokból. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierro herido que busque en el monte en paro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm a sincere man from the land of the palm trees.
before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also a flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more than the ocean.